Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt: te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Azután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok s az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk: ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Te vagy a Messiás, mondja Péter. És a szerző, az evangelista rögtön ezután teszi, Jézus pedig szinte a válaszával azt mondja: igen, én vagyok a Messiás, de sokat kell szenvednem. Meg fognak ölni, és nagyon sok megpróbáltatásban lesz részem. És aztán pedig kitágítja a kört, minket is belevon, és mondja, amit mond. Nem véletlen tehát, hogy éppenséggel létezik olyan veszteség, olyan fájdalom, olyan szenvedés, olyan nehézség, ami az életnek természetes velejárója. Nehéz erről beszélni azért, mert éppen néhány hónappal ezelőtt sokat szóltunk arról, hogy jaj, a mi országunkban olyan kevesen vannak szabadon cselekvő emberek, és hogy milyen sokan vannak passzívan szenvedők, tanult tehetetlenségükben vergődők, vagy esetleg csak éppen lázadni tudók és akarók, hogy szabadon cselekvőkből nincs, hát kevesen vannak, mondjuk így. És hogy ezért most valami olyasmiről szeretnék beszélni, ami látszólag, mintha ellent mondana a szabad cselekvés fontosságának, erről szó sincsen. Egyszerűen csak egy realitást igyekszünk kimondani. És rögtön az első pont erről szólna, hogy az életnek tehát van nagyon sok egészen természetes, magától értetődő szenvedése, vesztesége, fájdalma, amit egyáltalán nem kell elkerülnünk. Értelmetlen kikerülnünk, vagy megpróbálnunk megúszni, mert abból talán csak még nagyobb veszteségek származnak, és egyáltalán nem kerülünk közelebb Istenhez, az élet nem növekszik. Természetesen igyekezzünk minden fájdalmat, szenvedést, nyomorúságot hozó veszteséget megszüntetni, csökkenteni, enyhíteni, egészen nyilvánvaló. De azt már ne, ami az élet természetes velejárója. Hadd hozzak erre rögtön példát, mert tegnap este is beszéltem erről a témáról, és aztán a sekrestyében álltam, jött két kedves fiatal ember, nem sokára lesz az esküvőjük, és hát olyan sápat volt a mennyasszony, látszott, hogy valami baj van. És azt mondja: te Feri, Hát ez tényleg rettenetes, hogy nekem olyan jó volt otthonról, most meg el fogok költözni. Ahhoz, hogy ő megtalálja a helyét egy új, kezdődő világban, ahol ő lesz a feleség, és ő lesz az édesanya, és aztán lesz egy férje, és lesz egy édesapa ott, és ez már nem az ő szülei, hanem már, hogy most ő ki tudja alakítani ezt a világot, hát nem de végig kell járnia egy természetes szenvedésnek, veszteségnek és fájdalomnak az útját. Hát persze, hogy végig kell járni, de nagy dolog, ha nem akarja megúszni. Milyen áldás származik abból, hogyha ebből az életadta természetes veszteségből valaki nem akar valahogyan kikeveredni, hanem egyszerűen átmegy rajta. A jó szándékunktól vezérelten oly gyakran igyekszünk magunkat meg másokat is valahogyan megpróbálni kimenteni abból a veszteségből, amit pedig meg kellene élnünk, mert hozzá tartozik az élethez. És ahhoz, hogy az életünk teljes legyen, ahhoz ez a veszteség hozzá tud tartozni. Volt egy kedves papbarátom, na most is az, csak a múltra vonatkozik a történet, ezért jött így a számra. Mindig emlékeztet bennünket erre, meg emlegeti, hogyha összejövünk, hogy a lelki vezetőjétől mikor kapta élete legnehezebb feladatát. Ő is olyan valaki, magát is, a jó szándékát is szívesen kiterjeszti mindenkire, akit csak ismer, és aztán ott nehezen viseli, ha valami változik. Ott igyekszik arra, hogy minden jó legyen, és minden szép legyen, és minden, ne legyen benne semmi veszteség, semmi ősz, semmi hulló falevél, semmi elszáradás, ne ott minden viruljon. Persze az élet nem ilyen. És ezért ő neki egyrészt sok fájdalma és sok csalódása volt, de ez még mondhatjuk így, hogy a kisebbik baj. A nagyobbik, hogy amikor az élet természetes veszteségeit nem szívesen vállaljuk, nagyon erőszakossá tudunk válni. Erőszakossá azért, mert mindenhol ott is valamit fönn akarunk tartani, meg akarunk úgy őrizni, ahogy nekünk jó, ahogy mi megszoktuk, ahogy nekünk kényelmes, ahogy nekünk az az életről szól. Miközben lehet, hogy sok mindent szabad már elengedni. Na hát a kedves ismerősöm papként már elment a lelki vezetőjéhez. A lelki vezető azt mondta, nézd csak, adok neked egy feladatot. Menj haza, és a héten, majd teremts magad körül csendet, csukd be a szemed, és egy szemlélődő imádságot kéne elvégezned. Három része lesz az első. Nézd egy növényt, és nézd addig, ameddig természetes módon el nem hervad, és ne avatkozz közbe. A második feladat, nézd egy állatot, és nézd, hogy természetes módon fölnő, és aztán idős lesz, és elpusztul, és ne avatkozzál be. És aztán idézd magad elé egy embert, és nézd, ahogyan megöregszik, és engedd meg, hogy meghalljon, és ne avatkozz bele. Ez a papbarátom azt mondja, több mint 10 évvel ezelőtt volt ez a gyakorlat, ez volt a legnehezebb, amit egész életemben kaptam. Az első, sok szenvedéstől tudjuk megkímélni embertársainkat, hogyha vállaljuk azt a szenvedést, ami az életnek természetes velejárója. Ez az első. Aztán a második. A növekedés általában kisebb-nagyobb természetes fájdalommal és szenvedéssel jár. Nem tudom, ti gyerekkorotokban nőttetek-e 1 év alatt sokat? Én igen. És most már, hogy túl vagyok rajta, nagyon hálás vagyok a tapasztalatért, mert amikor több mint 20 centit nőttem 1 év alatt, akkor az fáj. Mondom nektek, akik ilyet nem éltetek meg, az olyan, hogy a fejem búbjától a kislábam ujjáig az összes izmom fáj. Minden izom fáj, és nem lehet vele mit csinálni. Akármit mozogsz, pihensz, akármit csinálsz, az egyszerűen fáj. Ezért nagyon hálás vagyok tehát, mert tudom, hogy a növekedés az nagyon természetes fájdalommal tud járni. Már csak azért is, mert hiszen amikor növekszünk, valamit kinövünk. És amit elhagyunk, amit kinövünk, abban nem egyszer sok érték van. Sok jó van. Mikor kinőjük az ifjú korunkat, Hát abban biztos, hogy nagyon sok értékes, nagyszerű, csodás, szép dolog volt. És mégis kinőjük. Hát akkor hogy ne fájna az, hogy jó dolgokat is kilövünk? Olyan kedvesek tudnak lenni az édesanyák, ahogy mondjuk a játszótéren neki látnak panaszkodni, és körülbelül valami ilyesmit mondanak, háromszor volt rajta. Háromszor. De van, hogy azt mondja, árleszállítás volt. Olyan cuki volt, nem tudtam ellenállni. Mire tél lett, kinőtte. Nem is volt rajta. Szóval a növekedés egészen természetes fájdalommal, veszteséggel tud járni. Ültem egyszer egy körben. Ott ültünk körülbelül 20 ebben a kis csoportban. És egyszer csak valakinek előkerült a témája, és ő nagyon mélyen megérintődött, és a csoportvezető nagyon fején találta a szöget egymás után többször. És ez nagyon szíven ütötte ezt a valakit, zokogni kezdett, és akkor a mellette ülő egy olyan nagyon természetes gesztussal, kicsit szigorúan, szemrehányúan a csoportvezetőre nézve, átölelte ezt a csoporttársunkat. És a csoportvezető a következőt mondta: meg ne vigasztald. Azonnal hagyd abba a vigasztalását. Miért? Mert ezért jött a csoportba. Azért jött, hogy végre történjen vele valami. Hogy végre valami megrendítse. Hogy végre valami ösztönözze őt a növekedésre. Hát az akkor természetes veszteséggel fog járni. Aki úgy szeretne növekedni, gazdagodni, hogy semmit ne kelljen elhagynia, úgy nehéz lesz. Ez tehát a második. A növekedés is egy kikerülhetetlen, természetes veszteséggel tud járni. És ha meg akarom menteni magamat a veszteségtől, végül én magam válok vesztessé. Aztán a harmadik. A boldog mondásokban, ahogyan a hegyi beszédből ezt ismerjük, elénk állhat a mondat: boldogok, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. A biblikusok arról beszélnek, hogy Jézusnak az eredeti szava a boldogok, akik sírnakra vonatkozóan tulajdonképpen az, hogy boldog az az ember, aki meg tudja siratni a bűneit. Hogy itt tulajdonképpen a megtérésnek és a bűnbánattartásnak a világába akart elvezetni bennünket, és azt mondja, de nagy dolog, amikor valakit szíven üt a saját bűne, és afölött tud zokogni, sírni, megrendülni, hogy ő egy boldog ember. És ezt megfordítjuk, azért mondhatjuk, hogy jaj nekünk, ha sok olyan ember között kell élni, aki meg akarja úszni a bűnbánattartásnak a nehézségeit, akkor jaj nekünk, nem lesz könnyű velük, ha ők azokat a könnyeket és az ahhoz tartozó fájdalmat meg akarják spórolni. Ez tehát a harmadik. A negyedik, ezt éppen csak említem, és aztán lesz egy ötödik is. De majd óvatosan próbálom azért, hogy nehogy fölösleges szenvedést okozzak nektek. Tehát a negyedik, amikor valaki elköltözik ebből a világból, akkor hogy ne volna természetes, hogy az fáj? Nekem inkább az szokott nagyon fájni, mikor látok egy gyászoló testvért, és oda megy hozzá valaki, és azt mondja neki, nem szabad sírni. Hát hogy ne volna szabad? A hit nem abban segít nekünk, hogy ne sírjunk a temetésen, hogy ne fájjon, aminek fájnia kell. A hit abban segít, hogy átmenjünk a fájdalmon. Hogy a természetes veszteséget ne akarjuk kikerülni. Éppen elég hitre van ahhoz szükség, hogy a gyásznak a természetes veszteségén át tudjunk menni. Bőven elég, ha arra használjuk, és nem arra, hogy ezt meg akarjuk úszni, vagy ki akarjuk kerülni. És így akkor jön az ötödik, csak pici vonások. Néha az életünkben találkozunk egymással, és annak a találkozásnak valami különleges mélysége van. Valami nagyon mély pillanat veszi kezdetét. És ilyenkor nem egyszer ezt meg szeretnénk úszni. Éppenséggel például, akkor találkozunk a gyászoló ismerősünkkel, és sóhajt, és sír, és miért is mondjuk neki azt, hogy nem szabad sírni, pannikám, nem szabad sírni. Miért is mondjuk? Mert zavarban vagyunk. Mert a saját kényelmetlen helyzetünket, szorongásunkat, tehetetlenségünket próbáljuk ezzel megúszni. Bírnunk kellene. Hogy fájjon nekünk egy picit az, ami ő neki sokkal-sokkal jobban fáj. Ha egy picit viseljük azt a fájdalmat, hogy ő elvesztette a szerettét, nem fogjuk azt mondani, hogy nem szabad sírni, Pannika. Elég csak abból egy picit magunkra venni, amennyi a mi részünk belőle. Bemegyünk a kórházba, egy hozzátartozónkhoz, és egyszer csak minden előzmény nélkül, hogy ne fakadnának föl kérdések. Fiam, most meg fogok halni? Margitka, én már innen nem jövök ki többet? És de szeretjük ennek a pillanatnak a mélységét valahogy elkenni, följönni, jaj, csak ne fájjon nekünk ez a mondat. De hát éppen ez egy kivételes pillanat, hogy valami fontos történhessen. De nagy dolog, hogyha ennek a mélységét és fájdalmát nem akarjuk megúszni. 50 éves házasság. Hát szóhoz se jutok. Hát arról nem lehet mit mondani. Magáért beszél. De most nem rólatok mondom, csak úgy eszembe jutott, hogy hát én annyira el tudom képzelni, hogy 50 év alatt legyen olyan pillanat, mikor egyik a másik felé fordul, és azt mondja, szeretsz te még engem? Én ezt el tudom képzelni. És de nagy dolog, ha erre nem az a válasz, hogy jaj, hogy kérdezhetsz ilyet? Válaszolni kell. Nem megúszni ennek a kérdésnek a súlyát. Mondd meg, hogy szereted. Vagy mondd meg, hogy nehéz téged szeretni. Gyerekek is nagyon falhoz tudnak szegezni minket. Jön, és mi úgy éljük a felnőtt életet, oda jön egy gyerek, és olyat kérdez, és már menekülünk is előle. Hát, pedig érdemes volna bírni. Mert ez az életnek egy kivételes pillanata. Lehet, hogy többet nem kérdezi. Milyen nagy dolog tehát az, amikor akár csak azokat a pillanatokat bírjuk, és viseljük, és hordozzuk, mint olyan nagyon sajátos életre mutató keresztet, amiben az életnek valami mélysége meg tud valósulni. De nagy dolog tehát az, hogy éppenséggel, ha vállaljuk a szükséges veszteségeket, a természetes szenvedést, akkor az az életre segít bennünket.